Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban Rácz Jenő egészségügyi miniszter. Jó estét, miniszter úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Választási kampány zajlik, ez az elszámolás és a tervezés ideje, ha szeretném az elszámolással kezdeni. Miért nem sikerült ebben a ciklusban sem végrehajtani az úgynevezett egészségügyi reformot?
Hát legelőször is, hogyha reformról beszélünk, akkor nagyon sokan, sok minden különböző folyamatot értenek a reform alatt. Nagyon fontos elfogadni azt, hogy a reform, főleg az egészségügy területén, az nem egy revolúciós folyamat, ami egyik pillanatról a másikra megváltoztatja az ellátórendszert, hanem egy evolúciós, egy folyamatosan fejlődő folyamat. A szakemberek egyértelműen azt mondják, hogy a legfontosabb tényező, hogy megfelelő koncepció és megfelelő források, mert megfelelő időt adjunk a reformnak.
Még a beteg szempontjából már az is egy revolúció volna, hogyha meleg volna a kórterembe, és nem kéne a WC-papírt bevinni. Kis lépés, de forradalmi lépés.
Igen, hogyha belegondolunk abba, hogy 4 évvel ezelőtt akkor szintén egy választási kampány volt, és a különböző pártok milyen koncepciókkal álltak el az egészségügy területén, és milyen forrásokat rendeltek volna hozzá, akkor azt mondták, mind az MSZP egyébként, mind a Fidesz, azt mondta, hogy kb. 600 milliárd forintnyi plusz forrás kell a működés oldalán az egészségügyhöz ahhoz, hogy konszolidálódjon a folyamat. Most megnézzük, hogy ebből mit teljesítettünk, akkor azt mondhatjuk, hogy pontosan az 2002-es tervezett tervirányzathoz képest 1357,4 milliárd forintnyi többlet került a rendszerbe. Tehát több mint kétszer annyit sikerült az egészségügybe beletenni. És felvetődik a kérdés, hogy nem látszik, hogy miért, mire ment el ez, ugye felvetik a kérdést, hogy mire ment el ez. Két nagy kategóriát kell elkülöníteni. Az egyik nagy kategória az egészségügyi dolgozók béremelése. Ez már az első 100 napos program keretében megindult, és ennek következtében évente több mint 300 milliárd forint úgy került be az egészségügybe, hogy a nagy része a béredésre fordítódott. Miért kellett ezt feltétlenül megcsinálni? 2001-ben az egészségügyi dolgozók viszonylatában a 10 csatlakozó országot összehasonlítva Magyarország a teljesen utolsó helyen állt. Ennek a béremelésnek a hatására tudtuk azt elérni, hogy jelen pillanatban már csak Málta, Szlovénia és Ciprus előz meg bennünket, Csehországban szinte teljesen azonos szinten állunk. A másik ilyen nagy terület a gyógyszerkérdés volt. A gyógyszertámogatásra 2002 tervezett költségvetés a 153 milliárd forintot különített el, aztán azt módosítva 191-re kellett módosítani, végül is, hogyha megnézzük, több mint 600 milliárd forinttal kellett a 4 év alatt folyamatosan emelni a gyógyszerkasszát. Ennek pedig az volt az oka, hogy az előző 4 éves ciklusban nagyon kevés olyan innovatív gyógyszer került befogadásra, ami már egyébként feltétlenül a szakma véleménye szerint szükséges volt ahhoz, hogy a megfelelő szintű szakmai szempontokból megfelelő szintű gyógyítást meg tudjon történni. Ha belegondolunk abba, hogy a beteg szempontjából ezek borzasztó kevéssel kézzelfoghatóak, és összehasonlítjuk például a programokat. 2 milliárd forintot fordítottunk például egy komfortosítási programra, amit elmondtam, tehát az 1300 milliárd forint és a 2 milliárd, ugye óriási távolságra van egymástól, mégis leginkább a betegek ezt igazolják vissza, hiszen ebből vizes blokkok, kórterem komfortosítás történt, tehát egy olyan kézzelfogható változás, amit a betegek közvetlen az ellátás során éreztek.
Volt értelme a béremelésnek? Az egészségügyben dolgozók szakszervezetei, orvosi kamara, mindenki azt mondja, hogy még mindig nagyon le vagyunk maradva, és ha azt akarjuk, hogy ne legyen hálapénz, akkor tessék megemelni a fizetésüket európai szintre, akkor majd nem lesz hálapénz, és nem mennek el külföldre dolgozni. Innen nézve nem sok foganatja volt a béremelésnek.
Mindaz mellett én azt mondom, hogy feltétlenül szükséges volt ezt megtenni, hiszen egy óriási lemaradást kellett behozni. Az elmúlt években, sőt évtizedekben az egészségügyi dolgozók bérezése sajnos nem csak a nemzetközi átlagban, hanem Magyarországban is a különböző ágazatokhoz viszonyítva elmaradt. Jelen pillanatban azt tudtuk elérni, hogy miközben szintén 2001-ben az ágazatok között Magyarország viszonylatban utolsó előtti helyen állt az egészségügy, és most ezt sikerült föltornázni a nemzeti átlagra. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy nemzetközi szinten összehasonlítjuk az egészségügyi ágazatot, akkor mindenütt átlag fölött kapnak. Éppen ez egy nagyon fontos dolog, hogy majd amikor arról beszélünk, hogy mi a jövő, akkor ezt a programot tovább kell folytatni, és körülbelül ugyanilyen ívben kell tovább folytatni, mert akkor lesz igazán versenyképes bérezés az egészségügy területén.
Ugye a harmadik miniszter ebben a 4 éves kormányzati ciklusban, Csehák Judit emlékezetem szerint azután mondott le, hogy kiderült, hogy a béremelésen kívül egyéb reformkapacitás nincsen, tehát több pénzt nem tudnak ráfordítani. Kőkény Mihályt Gyurcsány Ferenc új kormánya már nem alkalmazta, akkor lett az egészségügyi miniszter. 4 év alatt 3 miniszter, ez azt jelenti, hogy valami nem stimmelt az egészségügy állami irányításában.
Hát sajnos a pénzügyminiszterek és az egészségügyi miniszterek nem csak Magyarországon meglehetősen gyakran változnak, hiszen a gazdasági teljesítőképesség szinte egyetlen országban sem képes követni azt az elvárást, illetve azt a orvos tudomány fejlődését, amit egyébként, hát tényleg azt mondom, hogy óriási léptekkel fejlődik, és nyilván szinte finanszírozhatatlan. Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy ennyi pénzt az egészségügyre sikerült fordítani, és mégis a betegek nem voltak teljesen elégedettek, ahhoz vezetett, hogy a Gyurcsány kormány azt mondta, hogy nem elég önmagában csak többletpénzt fordítani az egészségügyre, célzottan prioritásokat kell meghatározni az egészségügyben, hiszen akkor lesz igazán látszatja ennek a változásnak, hogyha oda tesszük, a legszűkebb keresztmetszetekre tesszük ezeket a forrásokat. Ezért született meg az a 100 lépés program, amelynek keretében meghatároztuk azokat a fő prioritásokat, amely mentén mind a folyó működési kiadásokat, mint a fejlesztési forrásokat koncentrálni fogjuk.
A Gyurcsány kormány megalakulásától öntől azt is idézték a lapok, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy szakítani kell azzal a hagyománnyal, hogy a ciklus végén már nem lehet reformokba belefogni, és nem lehet nagyívű lépéseket elindítani. Én akkor készítette egy programot, amiből, ha jól sejtem, akkor az egészségügyre jutó 21 lépés lett. Ezekben a lépésekben van reformértékű lépés?
Igen, igazából azt mondhatjuk, hogy ezekkel a lépésekkel teremtettük meg a reform előszobáját, és ennek következtében ráépíthetjük fel azt az új Magyarország programot, amely most már igazi és átütő változásokat hoz az egészségügy területén. Mik voltak azok a főbb területek, amelyre azt mondtuk, hogy a prioritás szempontjából változásokat kívánunk létrehozni ez alatt a 100 lépés program keretén belül? Legelőször is el kellett dönteni azt, hogy milyen egészségügyet is akarunk. Mi úgy döntöttünk, hogy az állami egészségügy és egy biztosítás elvű egészségügyből a biztosítás elvű egészségügyet fogjuk kialakítani. Ez egy egységes, szolidaritás elvű, az egész lakosságra kiterjedő társadalombiztosítás, egyszerű szavakkal lefordítva. Ez azt jelenti, hogy mi egy biztosítós modellben gondolkodunk, ahol a verseny nem a biztosítók szintjén történik meg, hanem a szolgáltatói szinten. Meg kell magyarázni biztosan a szolidaritás elvet. Mi azt mondtuk, hogy amikor azt mondjuk, hogy biztosítási elv, akkor tegyük egyértelművé azt, hogy ki az, aki biztosított, illetve mi ára biztosítottnak. Aki az, aki biztosított, egyértelmű azok esetében, akik járulékot fizetnek, munkáltató és munkavállalói vagy vállalkozóként befizetik a járulékaikat. Ugyanakkor vannak Magyarországon és minden országban olyanok, akik már nem képesek ilyen szempontból járulékot fizetni, például a nyugdíjasok. Nyilvánvaló dolog, hogy az ő esetükben egy szolidaritásági rendszerben az államnak a kötelessége, hogy ezeket a járulékokat befizesse. És vannak, akik még nem képesek, vagy átmenetileg nem képesek járulékot fizetni, ilyenek például a gyerekek, ilyenek az eltartottak, ilyenek a munkanélküliek, vagy átmenetileg munkanélküliek, az ő esetükben is az államnak kell vállalni, hogy a biztosítási jog viszont számukra megteremtse. A 100 lépés keretén belül az adók és a járulékokról szóló törvényben az idejében először 303 milliárd forintot az állam beletett a kasszába, a társadalombiztosítás kasszájába, és ennek következtében nekik is megvásárolta ezt az egyértelmű jogviszonyt. Ezért értelmetlen dolog, hogy a nagyobbik ellenzéki párt azzal jön, hogy és akkor mi lesz, és kik maradnak ki a rendszerből. Ők nem maradnak ki a rendszerből. Ugyanakkor, amikor azt mondjuk, hogy szolidaritás elv, az azt is jelenti, hogy a társadalom csak azzal kell, hogy szolidáris legyen, aki vele is szolidáris. Az, aki egyébként milliós nagyságrendű jövedelem már rendelkezik, akár havi viszonylatban is. És úgy dönt, hogy nem fizet adót és nem fizet járulékot, ő nem szolidáris a társadalommal. Ennek következtében a társadalomnak sincsen vele szemben szolidaritási kötelezettsége, éppen ezért ezt a mintegy 200-300 ezer embert nekünk bele kell, hogy tereljük a rendszerbe, hogyha kell, akkor éppen a 9 millió 700 ezer másik magyarországi állampolgár segítségével, hiszen potyautasként az ő nyakukon éresködik az egészségügy területén.
Innen folytatjuk a részletekkel, folytatjuk a hírek után, HCN egészségügyi miniszter az aréna vendége.